hogy az én nekem pont inkább ilyen. Hát mindegy. Néha nem annyira logikusan csinálom a dolgokat, hogy a társulni hűlövet rajtam, úgyhogy jó, hogy erről kell beszélnem. Az első ezzel kapcsolatos mondat, ami eszembe jutott még aznap, ahogy megtudtam, hogy akkor erről kell beszélnem, hogy a Baktivi gyakorlom, már ezt szoktam mondani, hogy a kultúra nem más, mint a filozófia gyakorlatba ültetése. Szóval a mi esetünkben a gyakorlatiasság azt jelenti többek között, hogy a filozófiánkat ültetjük a gyakorlatba, gyakoroljuk azt, aminek az elméletét tudjuk. És ez jelenti azt, hogy kultúráltak vagyunk. Hogyha nem ültetjük a gyakorlatba azt, ami le van írva a Szentírásban, akkor nem gyakoroljuk a kultúrát, akkor nem vagyunk kultúrált emberek. És nagyon fontos, hogy az ember úgy legyen gyakorlatias, hogy az elvek, a filozófia vezérli, mert átlehet esni a másik oldalra is. Ugye az egyik az, amikor valaki nagyon szépen beszél mindenféléről, úgy érti, de nem gyakorolja, de olyan is van, aki nagyon gyakorlatias, nagyon tesz-vesz, csak közben nem, néha már nem érti, vagy nem fektet hangsúlyt arra, hogy igazán tanulmányozza az elveket is, vagy az elméletét a krisztusodatnak, és akkor a kettő, hogyha együtt működik, akkor ez nagyon hatékony, és ezt az ácsérjeinknál lehet látni, meg lehet a tanítómesterénél, hogy ők nagyon jól ismerik az elméletet, és nagyon szakértők abban, hogy ezt hogy ültessék a gyakorlatba. Ez nagyon jellemző volt Srila Prabhupádra. Néha ugye a baktáknak, a tanítványának feltett ilyen trükkös kérdéseket, amire mindenféle okos válaszokat próbáltak adni a bakták. És akkor kiderült, hogy csak valami gyakorlati válasz volt. Még múltkor, amit Ráda Krisna Prabhu említett a leckén, hogy fel van kapcsolva a villany, és akkor a Prabhupád valamit kérdezett, hogy ez miért van, vagy hogy mit kell csinálni. És akkor Krisna tudatosabbnak kell lenni, és akkor azt gondolom, hogy le kell kapcsolni. Meg kell passzolni az energiát. Volt valami úgy, hogy mit megkérdezett, hogy...
Látom, de tényleg látom.
Nem, hanem volt egy ilyen, hogy a fa alatt volt egy csomó madárőrülék, és akkor kérdezte a Prabhupád, hogy ez mit jelent, és mindenféle megjeleztek a bakták, és végül csak annyi derült ki, hogy azt, hogy ott lakik a madár. Szóval...
Semmi.
Igen. Hát Sivaram Maharajra is nagyon jellemző az, hogy gyakorlatias, akkor utazik, minden megszervez. Mikor Indiába mentünk, ő volt leginkább úgy képen, hogy hol vagyunk, mit csinálunk. Szóval az volt, hogy mi szerveztük ott neki, pedig azt kellett volna. Ő szervezte a mi utazásunkat, minden a jegyeket, ő vette meg, csak ott úgy. Hogy akkor kiviszi a bőröndöt, és hánykor indulunk, és melyik hordá, és hova viszi, és mindent ott szervezett, és nagyon gyakorlatias volt. Akkor a budapesti templomnak volt az új templomnak a beavatója. Akkor volt egy abisék, ugye a gornitájt átvittük, és több Prabhupád tanítvány jelen volt, és az abisék után kezdték el behúzni a függönyt, és akkor Maharaj szólt, hogy hát ne húzzák bele a még fel nem mosott abisék utáni maradványokba, és akkor utána mindenki beszélt, ugye az idősebb Prabhupád tanítványok, vagy hát ugye az idősebbek, meg a Maharajnak a Isten testvére, ugye. Szóval Niranjan Maharaj mondta, vagy valaki, tudom, hogy így kiemelte a beszédében ezt is, hogy Sivaram Maharaj olyan krisztus tudatos, hogy ezeket is észrevesz rögtön, hogy mondjuk a függönyt belehúzzák abban, amiben nem kéne, és hogy ebből is igazából a tudatosság, ami gyakorlatiassága látszik. Hát a lelki tanítómesterem gyakran hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos a kétkezi szolgálat egy bakta életében, mert ilyenkor gyakorolja az odaadást, és ilyenkor fejlődik az alázata, és igazából ez elengedhetetlen, és ezt annyira komolyan veszi, hogy ő maga is gyakorolja, és nagyon értékelő, mikor a bakták egyszerű kétkezi szolgálatot végeznek, valami gyakorlati, egyszerű dolgot. Erre az egyik példa volt a Woodstockon, amikor hát ugye kiosztanak több tízezer adag ételt, nagyon nagy dicsőség, dzsáj, de utána kondérokat el kell mosni, és ez ugye a háttérben történik valami szakközépiskolának a alaksorában, és senkinek hozzá kedve, mert kirtanok mennek mellett, de Prabhu Govinda Maharaj, extázis, meg minden, és akkor valakinek meg azt is ugye meg kell csinálnia, és hát mindenki húzta a száját, és akkor egy-két dicsőséges bakta mosta az edényeket, ezt Prima mai mesélt, ezen pont nem voltam ott, és akkor egyszer csak az történt, hogy Gurudev bement oda, és elkezdte ő is mosni az edényeket, És akkor hirtelen mindenki megjelent, és akkor és hát nem is tudom, hogy megdicsérte ezeket a baktákat, akik vállalták, és utána persze mindenki jött meg, hogy mosolygott, de hát ez nem késő volt. Azt hiszem tartott egy pár perces előadást erről, hogy igazából milyen dicsőséges az, amikor valaki nem az első sorban ugrál, hanem így vállalja ezeket a gyakorlati feladatokat. Aztán ezen kívül még a másik, amit rendszeresen csinál minden fesztiválon, hogy nem csak úgy mutatóban, hogy néha valamit csinál, hogy akkor így beugrik, és akkor jaj, de nagy dolog, hanem ő szadanaszerűen minden nap egy órán keresztül szemetet szed, mint a alkoholisták között a Woodstockon, és még egy órát oszt Prasádamot mindig, minden nap a fesztiválon. Úgyhogy közben általában tavaly például nevett semmit, mert akkor ilyen tisztítókúrája volt, és nap nagy részében kiirtanozott, valamit is gyepázott, és úgy pihenni nem nagyon láttuk, és akkor emellett ő ezt annyira fontosnak tett saját lelki fejlődése szempontjából, a példamutatás miatt is, és a gyakorlati szolgálatot. És ezt ugye Krisna is csinálta, a lelki tanítómesterének felgyűjtött, szóval nagyon fontos, hogy egy gyakorlatban is szolgáljuk a baktákat. Kulangarom, ma még egy példa, akit így még megemlítenék, hogy egyszer ott volt Budapesten, és ott volt pár napig, és hát ő neki nagyon szigorú szadanája van, meg estére is mindig budzsatistára fürdik, meg tilakot fest, mert fél, hogy így leesik a tudata, meg ilyen dolgai vannak. De egyszer Japa időben valahogy elkezdett valakinek teát főzni, mert valahogy megtudta, hogy beteg az illető, és akkor Indrának mondta ilyen nagyon komolyan, hogy hogyha egy bakta szenved, vagy egy bakta beteg, akkor kötelességünk így ápolni, még Japa időben is. Hát ezt ő mondta, aki ennyire komolyan veszi, hát úgy minden ilyesmit, mindenféle szadana jellegű dolgot. De egy ennyire fontos így a baktákat így gyakorlatban szolgálni, ezért van ez a 10 perc is. És ugye Krisna mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy máma nuszmara yudhya csa, szóval ha gondolj rám és harcolj, szóval mind a kettő fontos, hogy Krisnára gondoljunk, és az odaadó szolgálatnak az elvi részét, és hogy aztán gyakorlatban ültetjük, akkor ez ugye kettő együtt hozza meg az igazi eredményt, hát ezek jutottak eszembe a gondolatóimáról.
Lehet később. És igazából
nagyon, nagyon fontos, mert igazából majdnem minden alkalommal beszélünk erről, mert erről szól a tanácsadói rendszer, hogy akkor a baktáknak gyakorlatilag útmutatást tudjunk adni a lelki életbe. Mert az egy dolog, hogy amikor már legalább 3 leckén ott ültünk, akkor már tudjuk, hogy minden problémára az lesz a megoldás, hogy sértés nélkül kell énekelni a szennevet. És akkor ez egy nagyon jó megoldás, amit mindenkinek tudunk adni. Csak aztán idő múlva találkozunk olyan fifikás baktáknál, akik tovább mennek a kérdésekbe, és megkérdezik, na jó, de hogyan csináljam azt? És akkor ez már egy ilyen komoly probléma szokott lenni, hogy de hát akkor erre mit mondjak? Vagy amikor Chaitanya Chandra Prabhuval már volt egy-két ilyen beszélgetésünk, amikor új helyeken vagy új embereknek próbáltuk úgy elmesélni a tanácsadói rendszernek a lényegét, és akkor mindig azt a kérdést szoktam feltenni a baktáknak, leendő tanácsadóknak, hogy hogyan lehet szolgálni a baktákat. Szóval mi az a praktikus dolog, amit ugye csinálunk, akkor az a szolgáljuk a baktákat. És akkor ugye általában a reggel gyorsan rájönnek, a prasádamot kell nekik osztani, és akkor utána már nagyon-nagyon izzadnak, hogy mondjuk még legalább egy ötletet tudnak mondani. Szóval van egy csomó olyan elvi tanács, amivel tisztában vagyunk, de amikor próbáljuk kihozni a baktákból, hogy történik az a gyakorlatban, akkor nagyon-nagyon bajban vannak. És akkor ezt a dolgot kívánja átidálni a tanácsadói rendszer, ez mondjuk ez volt az egyik fő vonal, amit szerették volna a vezetőink, hogy Krisna völgybe is elinduljon a tanácsadói rendszer, hogy akkor ezt gyakorlatba tudjuk ültetni. Szóval, ahogy mondta Vallabhi Mataji, hogy akkor elsajátítsuk ezt a kultúrát, ami minden helyzetben segít nekünk abba, hogy mit kell csinálnunk ahhoz, hogy Krisna tudatosabbak legyünk, vagy legalább Krisna tudatosak legyünk.
Nem minden második beszél.
Átadjóhetek.
Én nekem is mondjuk, amikor gyakorlatilag, akkor az itt az eszembe hasonló, amit valami tántomat úgy mondott, hogy Jesse Prabhupád úgy kezdi a Bhagavad Gita-nak a bevezetését, hogy a filozófia gyakorlat nélkül az csak ilyen elmebeli spekuláció, és a gyakorlat filozófia nélkül az meg vagy szentimentalizmus, vagy fanatizmus. Tehát, hogy mind a kettőnek így együtt kell menni, kell támogatni egymást. És hát ugyanaz jutott eszembe, amit Rádor egyéb Prabhu mondott, hogy én nekem is volt az életemben egy olyan időszak, amikor úgy, hát úgy kérdezgettem baktákat, és akkor így kérdeztem valakit, hogy hát most akkor mit csinálják ebben a helyzetben, és akkor hát így elmondták, ami le van írva Srila Prabhupádnak a könyveiben. Ami nagyon szép volt, úgy lelkes is voltam, de csak mondom, én is szoktam olvasni Prabhupád könyveit, ezt én is tudom, de hogy ezen túl van-e valami esetleg, amit te hozzá tudsz tenni, és akkor úgy nem nagyon jött válasz. És azt hiszem, hogy sokszor baktártól van az igény, hogy azon túl, hogy ismerjük Srila Prabhupádnak a könyveit, de hozzá tudjuk-e tenni a saját gyakorlati megvalósításainkat, vagy a saját tapasztalatainkat, és hogyha hozzá tudjuk tenni, akkor az a pont, ami úgy segít nekik, hogy lehessen a dolog. És azért én nagyon szeretem ezt a Upadés említában mondja Srila Prabhupád, hogy akinek első osztályú intelligenciája van, őnek elég, hogyha csak hallja a filozófiát. Akinek másodosztályú intelligenciája van, akkor őneki kell látni egy példát maga előtt, és akkor utána ugye megy lefelé, hogyha látja a példát, és akkor nem követi, vagy kipróbálja, és akkor akkor már jó, és akkor aki kipróbálja, és még akkor se csinálja. De szóval, hogy a másodosztályú intelligenciával rendelkezőknek, őnekik kell egy szükségük van egy ilyen gyakorlati példára. És általában mindig, amikor mondjuk kell leckét tartani, vagy valamilyen előadást, akkor mindig próbálok valami gyakorlati példát beletenni. Hát sajnos az a tapasztalat, hogy Kali Yugában elég kevés személy van, akinek első osztályú intelligenciája van, akinek csak elég az, hogy a filozófiát elmondták neki, és akkor annak alapján akkor tud valamit kezdeni. De hogyha adunk egy gyakorlati példát, akár a szentírásokból, vagy akár saját életünkben, akkor ahhoz úgy sokkal könnyebben tudnak bakták viszonyulni, és akkor úgy az segít nekik megérteni a filozófiai pontokat.
Hát itt már olyan sok mindent elmondtak előttem, úgyhogy nehéz összefenni gondolatomat. De ez biztos, hogy ha Krisna tudat folyamatában is a Prabhupád is mondta, hogy szóval, hogy nem elég csak beszélni, hanem így tenni is kell. Neki fontos volt, hogy személyek tegyenek is dolgokat, nem csak beszéljünk filozófiáról, amit szó volt. Aztán még az is eszembe jutott, hogy Guru Maharaj mondta, hogy nekünk úgy kell viszonyulni Rádiósjánhoz, hogy igazából azt kell szeretnünk, amit ők szeretnek, tehát meg kell tanulnunk elfogadni azokat az ételeket, amiket ők esznek, el kell fogadni ezt a kultúrát, és igazából gyakorolni kell. Tehát, hogy meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell élni a lelki világban, és vannak gyakorlati aspektusai is. És ezeket a dolgokat meg kell gyakorolnunk. Ez egy nagyon fontos, ez a Szadana Bhaktinak a fontos része, a gyakorlat. Tehát ezt gyakoroljuk a lelki világban, ezt fogjuk csinálni. És akkor fogunk tudni tovább lépni, hogy ezeket az aspektusokat rendesen tudjuk gyakorolni. De ezt nem tanuljuk meg, nem fogunk tudni tovább fejlődni a lelki életbe. Csak úgy fog ez a tiszta természetes szeretet kibontakozni. És nekem csak ennyire. Tehát ezért fontos a gyakorlati része, és ezért fontos követni ezeket a gyakorlati szabályokat, amit gondolunk, hogy hát nem kell, mert én ne húzzam a fejemre a szárit. Ez egy egyszerű dolog, de igazából mély jelentősége van az egésznek, és hogyha ezt nem csináljuk, akkor nem értjük a kultúrát. Tehát nem értjük azt, hogy Krisna mit szeret. Nem követjük őt. Tehát nem tanuljuk meg, hát akkor hogy akarunk visszamenni a lelki világba. Szóval ezt meg kell értenünk. hogy ha akarunk valamit, akkor tenni kell érte a gyakorlatba is. És akkor hát ezt tanuljuk fokozatosan.
Hát, nekem a gyakorlatilag ez cselekvést is jelent, megoldani dolgokat a legpraktikusabban. Most csak így eszembe jutott a saját szolgálatom, amikor egy fesztivál van, és akkor a fesztivállal kapcsolatosan a dekoráció készítés, hogy papíron mindig olyan szépen meg tudom csinálni, megtervezni, de akkor még mindig ott vannak a gyakorlati része, és hogy sok találékonyság is kell hozzá, hogy a baktákat úgy lehessen inspirálni, és akkor az olyan összefüggően tudjon működni, hogy a végeredmény az kerek legyen, hogy elégedésem, és kitöntem esetünk is elégedett legyen, tehát akkor sok gyakorlati dolgot kell alkalmazni. A tervezésen kívül, tehát azt így számításba kell venni sok dolgot, és akkor így tudjuk megvalósítani. Vagy például, amikor főzünk rádésámnak, akkor ugye megtanulunk egy folyamatot, hogy mivel kezdünk, és bizonyos időre már, hogyha ezzel és ezzel az étellel készen vagyok, akkor úgy belekerülünk az időbe is, de nagyon sokszor közben jönnek megvált események, akadályok, és akkor bizony, hogyha valaki nem gyakorlatias, és már nem gyakorolta be a folyamatot, akkor el tud csúszni az idővel, vagy bepánikol, és nem sikerül az igazára, vagy az étel. Tehát ez a gyakorlatiság ott is megmutatkozik, hogy hogyan, hogy mennyire vagyunk gyakorlatilag.
Amikor vizes a fel, és akkor csináljuk tüzet. Nekem is. Én mondjuk pont általában nem filozófiából fogom meg a dolgokat, hanem pont ebből, hogy akkor mit pakolunk rá, hogy öltözünk föl, hova tesszük, mit viszünk, és akkor így nekem ez pont ilyen, tehát én nagyon bele tudok ebbe menni, hogy akkor igen, és akkor hogy lesz, és akkor mikor, és hogyan, és szóval nekem ez nagyon fontos alapvető az egész életemben. A férjem tudja, hogy mennyire így mit, hogy tudok így elrendezni, de aztán, ha jön közbe valami, akkor én is be tudok pánikolni, de most már egyre jobb vagyok, mert úgy látom, hogy az élet úgyis megy tovább, szóval. És akkor még egy dolog jutott eszembe, az Antadi Prabhu mondta, hogy a példa, nekem ez nagyon, én is pont ezt írtam fel az előbb magamnak, hogy egy grihasta asram, hát tizen, nem tudom hányra gyakoroljuk, úgy hivatalosan, 97-ben volt az eskü. És akkor a lényeg, hogy például a nagyon úgy jó dolog, amikor jönnek oda hozzám a társulók, vagy ilyen kezdőházasok mondjuk, és akkor úgy tudok nekik tanácsot adni, mert ez is egy nagyon jó, tehát hogy fontos úgymond, hogy látják, hogy csináljuk, látják, hogy itt vagyunk, hogy élünk, és akkor így több aspektusan az életnek az, hogy te mint asszony, hogy élsz, és mint anya, és mint feleség, mit csinálsz. Tehát, hogy ezek tényleg így annyiban jó dolog, úgymond az öregkor is, mert hogy sok tapasztalata van az embernek, és akkor ezáltal át tudja ezt adni. És ha kérdeznek, akkor meg főleg jó, hogy mert ugye senkire nem lehet rányomni dolgokat, hanem ha oda jön valaki, akkor én nagyon szívesen mindig erről tudok beszélni, hogy nekünk esetleg így volt, vagy úgy volt, aztán természetes, hogy nem így kell feltétlen csinálni, hogy ráadásul egyébként szoktam mondani, hogy nem oldjuk meg helyettük az életüket, de tanácsolni lehet, és akkor itt van egy ilyen gyakorlati dolog, hogy mi így élünk, vagy amit csinálunk, és akkor ezt lehet így alkalmazni. Szóval nagyon fontos, én is azt mondom azt, hogy gyakorlatiasak legyünk, mert aztán olyan kis tudósok leszünk, akik itt lengünk a éterben, az se jó.
akkor is beszélünk egy-egy tulajdonságról, akkor hogy szokták mondani a bakták, hogy valami születni kell, valami tanulható, mert én hoztam valahonnan, hiszen így gyakorlatias vagyok, de azt tapasztaltam meg, hogy ugye mindent azt is mind a három kötőerővel lehet csinálni. És hogy amikor nem pont abban a kötőerőben vagyunk, ami mondjuk egy baktát jellemez, akkor ez egy gyakorlatiasság, ez egy átok. Tehát, hogy csak többet átunk vele, mint amit használunk már szüktek, hogy milyen ez a szó? Nagyon aprólékosabb tudunk lenni, el tudunk veszni a részletekbe. Szőrszálhasogatók, bürokratikusabb, tehát hogy az is egy gyakorlatias, csak éppen nem a megfelelő kötőerőbe csinálja az ember. Aztán amikor a szenvedélybe, akkor meg nem nézünk jobbra-balra, nem nézünk a filozófiát, ennek meg kell történni, most, így és ekkor, és hogy esetleg vannak másnak ötletei, esetleg jó ötletei, vagy esetleg máshogy csinálná, de az is pontosan ugyanolyan jó, csak lehet, hogy egy másik kötőerőben van fölöttem is, ezért nem veszem észre. A szenvedély már egy fokkal jobb, de az se ugye legjobb. Szóval, hogy gyakorlatiasnak is fontos, hogy megfelelő tudatba csináljuk, hogy tudjunk figyelni közben másokra, hogy másoknak milyen ötletei vannak, és nekem van az egész rendezvény szervezésben, legyen az fesztivál, vagy búcsú, vagy bármilyenek a szervezésében. Nekem most már az a tapasztalatom itt egy pár éve, hogy bármit mielőtt csinálunk, hogyha vannak nagyon intelligens, nagyon fejlett bakták, és ha kikérjük az ő tanácsukat, akkor sokkal-sokkal nagyobb eredményt tudunk elérni, mint hogyha azt gondoljuk, hogy hát én jó vagyok, értek hozzá, gyakorlatiasos vagyok, meg is tudom én ezt csinálni. Persze az embernek nem állt egy egészséges önbizalom, de nagyon fontos, hogy itt vannak nagyon jó bakták, akik. És én rámentem direkt arra, hogy olyan baktákat is megkérdeztem, akiknek semmi. Tehát se szakmailag, se természetileg, tehát semmilyen képen nem volt semmi köze ahhoz, amit éppen csináltam, de megkérdeztem a véleményét, és mint egy laikus olyan dolgokat mondott, ami nekem sose eszembe se jutott volna, mert ő kívülről egy teljesen másik aspektusból látta, és ezért én sokkal jobban tudtam megcsinálni azt a dolgot. Szóval nekem ez a gyakorlatias, ez azt jelenti, hogy egy másik, egy jobb kötőerőbe kell csinálni, és baktáknak a tanácsát és véleményét meghallgatni, és akkor biztos jó lesz, meg akkor bármennyire is gyakorlatiasak vagyunk, hogyha nincs az a tevékenység, vagy az a folyamat ellenőrizve valaki által, akit megbízunk, és nincs leautorizálva, hogy ez egy jó dolog, akkor bármennyire pontosan fogjuk azt megcsinálni, akkor annak nem lesz eredménye. Nem az eredmény számít, hanem a folyamat számít, hogy milyen mentalitásba csináltuk, hogyan csináltuk, kinek a segítségével, mi volt az attitűdünk közben, és akkor meg is, ugye ezt érdekli, nem az eredmény, mert hogy az eredmény érdekelni, hát semmit se kell csinálni, amíg csak nem is foglalkozik a teremtés, csak a kiterjedésének egy kiterjedésével jönnek létre, csak az, hogy lélegzik az univerzumok, tehát ő neki az eredmény az, semmit nem számít, szóval neki a hangulatunk fontos, és akkor nekem egy pár éven ráment, mire rájöttem, hogy nem az a fontos, hogy mennyire vagyok gyakorlatias, hanem az, hogy hogyan csinálom azt.
Van egy ilyen általános elképzelés az emberek között, meg lehet, hogy mondjuk a bakták között is, hogy a lelki élet, vagy a szentség az egy ilyen levegőben lévő, ilyen éterikus dolog, ilyen valami megfoghatatlan, ilyen misztika, és hogy semmi köze a profán élethez, hogy gyakran ezért is mondják az emberek, amikor találkoznak a könyvoszlókkal, hogy menjetek dolgozni, imádkozásban nem lehet megélni. Ezek tipikusan azok a elképzelések, hogy a lelkélet az el van vonva a magától az élettől, hogy a lelkiség az egy más dolog, mint ami a világban zajló élet. És akkor a Krisna tudat az meg egy tipikusan olyan dolog, ami teljesen átszövi a mindennapokat. És akkor tud valaki nagyon gyakorlatilag lenni, amikor jó Krisna tudatban van, és akkor az a tudat az minden dolgot, amiben belefog, vagy minden tevékenységet, amit végez, az úgy attól válik lelkivé maga is az a adott dolog, mint hogyha így bearanyozódna, amikor megfog valamit, amivel most csinál valami szolgálatot. És a keresztényeknél is az emlékeimből van egy-két példa, akit föl szoktak hozni, aki nagyon gyakorlatilag volt, amellett, hogy voltak esztetikus szimptomáik a Szent Teréznek, vagy a Margitnak, akik ugyanúgy fölmostak ott, amikor kellett, és csináltak mindent, amit kellett, de ugyanakkor meg volt az a másik oldal is, hogy nagyon komoly lelki életük is volt. És az egy nagyon jó példa, amiket így én hallottam, hogy így mondhatok, mondjuk ilyen lelki tanítomestereink, vagy baktáknak az életéből példákat, hogy mennyire gyakorlatiasak, hogy egy ponton így valakinek a természetes közege, vagy a természetévé válik, hogy ahogy él, akkor az maga az a Krisna tudat, nem különbözik a lelki élete a mindennapos dolgaitól. Nincs kettő élete, hogy akkor van a lelki életem, meg van amúgy az élet, hanem akkor az így egyben van neki, és akkor azért, mert a látványos bármit csinál, mert akkor az annyi a Krisna tudatos, hogy az egyszerre lelki, és ugyanakkor teljesen gyakorlati.
Van egy pár dolog, amit jött az eszembe. Első volt a szakemberek, akivel dolgoztam, amit tanultunk egyetemnél. Ez lehetséges, egyszer mondtam ezt, hogy volt egy tanár, aki elektromos mérnök volt második világháborúban, amikor több praktikus szempontból tudta beszélni a témáról, mint valaki, aki csak egy egyetem tanár volt, aki nem volt gyakorlott. És olyan apróságot tudta mondani, ami nagyon hasznos volt, ez mai napig én tudom visszaemlékezni olyan dolgot, amit mond. Amikor egy másik dolog volt, amikor Sri Sivaram Swaminak titkár voltam, amikor nagyon sok dolga mondta, amit elfelejtettem, de egyik dolga, amit mondta, az, hogy ír minden le, nehogy elfelejted. Szóval írni minden le, az, hogy mindig legyen egy pár lépés előre, szóval gondolj meg, mit kellene tölteni ma, hónap, ezen a héten, jövő héten, akkor legyen egy pár lépés előre a fejedbe olyankor. És hogyan vigyázni kell, hogy olyankor már nem tud belelépni a tévedbe, szóval, hogy nem hagyjunk valamit a véletlenre, hogy minden kell tervezni végig. És szóval nagyon praktikus dolga mondta. És emlékszem egyszer, a munkahelyen ilyenkor volt egy alkalom, amikor egy mérnök ilyenkor jött valamit műtálni nekünk, és jött, és ilyenkor beszélt ilyen nagyon, hogy ez a feladat fogjunk csinálni, és ez mind olyan hogy mondjam, sok számok, sok technikai szavak volt, de mikor bekerültünk ott a helyen, ahol fogunk dolgozni, láttunk, hogy nem is tudja használni a csipófogó. És ilyenkor mi mondtuk neki, jó van, köszönöm, mert a maradott, és mi megcsinálunk, és ilyenkor lehet látni, hogy nagyon szépen értette a témához, de praktikusan nem tudta végezni a munka. És szerintem nekünk, mint tanácsadók is, hogy nagyjából mi tudjunk a filozófia, de ez egy teljesen másik dolog, hogy tudjunk alkalmazkodni ezt. És így nagyon fontos, hogy mi maradj nyitva a fülünk és a szemünk, hogy ilyenkor nagyon sok lehet tanulni a Bhaktáktól, aki aki így élt, aki élt Krishna tudatba. Szóval nem csak olyan filozofikai tudás van neki, de tudta alkalmazkodni a filozófia mindennapos életben. Szóval így szerintem ez egy leghasznos dolog, mert nem, nem végén filozófia nem fog segíteni nekünk a halálágyon, de ez majd fog, lehet inkább valami praktikus kell érteni.
A Guru Paramparában minden generáció ráhagyja a következő generációra valamit. És általában azt szoktuk mondani, hogy ez a transzcendentális tudás, de valójában ez egy megvalósított, egy megvalósítás. És egyszer Sivana Maharaj magyarázta ezt a dolgot, hogy milyen veszélye van annak, hogyha teoretikusok maradunk a Krisna tudatban. És pont a Szent nevet emelte ki. És akkor elgondolkoztam azon, hogy ez a generáció, ami most van, akik pont mi vagyunk, akkor nekünk megvan-e az a Szent név, amit tovább lehet adni. Mert ugye a mi Krisna tudatunknak az örökség, a hagyománya, a Gaudiya Vaishnavizmusban az a Szent név, ami generációról generációra adunk a következőknek, és akkor ez, ami fölemeli őket az Isten szeretetnek a szintjére. De ahhoz, hogy ezt mi megtegyük, hogy az összekötő kapocs, az mi vagyunk. Tehát akkor mögöttünk vannak Srila Prabhupádnak a tanítványai, előttünk meg a következő generáció, és úgy tűnik, hogy mi vagyunk közöttük. És mondott egy nagyon érdekes példát lelki tanítómesterem. Azt mondta, hogy ez olyan, mintha hogyha nekünk nincs meg a Szent név, de mégis tanítjuk a következő generációnak, hogy a Szent név azt fog megmenteni mindenkit, akkor ez olyan, mintha egy fedezetlen csekket adnánk. Hogy például azt mondom valakinek, hogy tessék, itt egy csekk $1,000,000, mindig is kedveltelek. Akkor ezzel így hozzájárulok az életedhez, és akkor megkérdezi, hogy hát hol tudom beváltani. És mondta, hogy a helyzet az, hogy még nincs pénzem egyelőre, de hogyha milliómos leszek, akkor rengeteg pénzem lesz egy bankba, és ezzel a csekkel te majd bemehetsz, és majd beválthatod. És hogy amikor mi csak beszélünk a Szent névről, hogy így a Szent név, úgy a Szent név, de nekünk nincs meg a Sutha náma, akkor nem tudjuk továbbadni. Az olyan, mintha ha tanítjuk, és nekünk, a mi generációnknak ez nem volt meg, akkor a következő generáció csak egy fedezetlen csekket tud kapni. Ha ő csak egy fedezetlen csekket kap, akkor ő a következőnek szintén egy fedezetlen csekk. Igazából mindenki csak csekket ad valakinek, és ez a halála a dolognak. Tehát, hogy a Guru Parampara az azt jelenti, hogy minden generációnak van bankja, ami benne van a pénz, az egy létező dolog, amit ők összegyűjtöttek és ráhagytak az utókorra. Ugyanúgy, hogy gyakorlatiasak akkor tudunk lenni, hogyha mi szépen tudjuk énekelni a Szent nevet olyan szinten, mint az előző generáció, akiknek joga volt ezért odaadni nekünk. És hogyha mi nem jutunk el arra a szintre a Szent név éneklésébe, még mert a következő generáció akkor fölni, és ő kérni fogja az örökségét, a Gaudiya Vaishnavizmusnak az örökségét, akkor nem fogjuk tudni odaadni, csak egy fedezetlen csekket tudunk adni, hogyha mi nem énekeljük ugyanolyan szinten a Szent nevet, mint ők. És akkor ezzel kapcsolatban Guru Maharaj azt mondta, hogy ugyanez igaz a prédikálásra is, hogyha valaki nem tiszta bakta, akkor nem lehet tiszta a tudása, következésképpen helytelenül érti meg a szidantát. Szóval nagyon fontos a tudás, de hogyha valaki nem tiszta bakta, akkor nem tudja azt megérteni. A szidantát nem tudja megérteni. És aztán így nem lehet megvalósítása a transzcendentális szintről. Tehát nem értheti meg, hogy mi a transzcendentális szint. És akkor ebből az következik, hogy nem tud felemelni senkit a transzcendentális szintre, abból meg az következik, hogy a megvalósítása korlátolt, és a prédikálása az nem tud példamutató lenni, csak iránymutató.
Tehát ez nagy különbség. Szóval fedezetlenség az azt jelenti, hogy mi csak iránymutatók vagyunk, és nem példamutatók. Itt a szent név, tessék, nem tudom, nekem nincs, és nem is tudom mi az, de akkor, de Prabhupád ő énekelte, meg Bhaktiszánta Saraswati, akkor tessék. Szóval nem tudjuk odaadni, mert nekünk nincs. Szóval ez ennek a nagy hátránya. És ez a mi egyéni felelősségünk a mozgalomban, hogy ezt az örökséget, ami Prabhupád ránk hagyott, ezt ápoljuk azzal, hogy felelősséget veszünk arra, hogy nekünk, hogy megszerezzük. Mert ha nem szerezzük meg, akkor nem tudjuk odaadni. Ha nem tudjuk odaadni, akkor a guru parampara nem tud működni, megakad. Az a generáció, aki nem képes az örökséget továbbadni, az felszámolta a guru paramparát. Igazából akkor megállt. Szóval a fedezetlen csekk elérkezik, az azt jelenti, hogy vége a örökség. Szóval ez a mi felelősségünk, és ez a gyakorlat.
Nagyon elkésítő volt. Amíg hallgatom a bakteket, akkor jöttek így az eszembe a gondolatok, hogy igazán is fontos, hogy menjünk idősebb baktákhoz. Például amikor Pávani így hagyta el a testét, akkor így kétségbe esett, mert mondta neki Guru Maharaj, hogy a szolgálatra így Krishna fog visszanozni, hogy amilyen szolgálatokat te itt ajánlottál, akkor Krishna azt figyelembe fogja venni, és akkor Pávani így mondta, hogy de hát Guru Maharaj, én nem végeztem sok szolgálatot, hogy neki nem volt újra lehetősége, hogy ő egy házi asszony volt, és munkahelyen dolgozott, és akkor mondta Guru Maharaj, hogy nem baj, hogy akkor társuljál itteni baktákkal, hogy akkor jöjjenek hozzá a pucsárik, akik tudnak neked mesélni így Rádisjámról, és akkor te azon majd fogsz tudni így meditálni, és akkor úgy neki igazából úgy elmében kellett így szolgálni a Krisnát. Csak ami egy fontos dolog volt, hogy akkor, hogy Gomács azt kérte, hogy olyan baktáktól halljon, akiknek már van egy ilyen kapcsolata, vagy egy ilyen gyakorlati hozzáértése ahhoz, hogy mi mondjuk a pucsáriban hogyan szolgáljuk így Rádisjámat, és akkor arra kellett őt megtanítani. És aztán akkor tanít, hogy említette, hogy a pucsáriban gyakorlatiasnak kell lenni, és hogy Guru Maharaj is sokszor kéri, hogy a bakták legyenek ott a pucsáriban is, hogy ilyen ne csak, hogy ott csináljunk valamit, hanem legyünk arról ilyen tudatosak, hogy azt miért kell csinálni. Tehát, hogyha tudjuk úgy szervezni, hogy mások bakta is mond, akkor azt így tudjuk alkalmazni is. És igen, még egy eszembe jutott, hogy amikor ugye baktákkal beszélünk, akkor nem mindig így a filozófiai dolgok tudnak segíteni, hanem amikor akkor nem mindig tudjuk úgy alkalmazni, hanem vagyunk pont olyan állapotban is, és amikor csak úgy kedvesen beszélgetnek velünk, vagy csak sétálunk, vagy együtt szolgálunk, akkor már az egy kicsit úgy följebb tudja emelni azt a baktát, aki ilyen nehézségben van, és akkor utána tudunk neki olyan dolgokról beszélni, amiket úgy meg is tud hallani, vagy segíteni tudnunk neki.
Végül eszembe jutott egy dolog, és egy dolog, ami úgy jól lehet. Ugye a Guru Maharaj a Suda Bhakti Csintámányban beszél erről, hogy volt szó erről is, hogy a szent név éneklése, és akkor ott, hogy megvalósítást ezt tegyünk szert ugye a szent névvel kapcsolatban, és azt mondja, nagyon érdekes, hát ugye sok minden felsorol, Bhakti Devi, ennek a kegyét meg kell kapni, és akkor, hogyha figyelmetlenek vagyunk, akkor mit kell csinálni, és akkor... De egy külön ilyen bekezdést arra annak szentel, hogy azt mondja, hogy ugye kötelességeinek a megfelelő végzése nélkül nem fogjuk megkapni a szent név kegyét. És ez ilyen érdekes volt számomra, hogy jó, de hát kötelességem, ez egy szempontból, hát idézőjelben ugye anyagi, és akkor nem, számomra nagyon érdekes volt, hogy a kötelességeinket, hogy
hogyha nem végezzük megfelelően, akkor nincs esélyünk a szentlélek egyébként kapni. És akkor, hogy akkor itt megjelenik ez a gyakorlatiasság a kötelességünk végzésében, ugye az egy gyakorlat, és akkor, hogy ez így jelenik meg a szentlélek éneklésével kapcsolatban. Hát ezt még a Chaitanya Charitamrita mondta, hogy kérdezte Guru Maharajot, hogy amikor, na, remélem, nem tudom, hogyha elmondom, de...
Megnézünk.
Nekem elmesélted, és akkor, hogy hogyan tudja egy tanítvány visszafizetni lelki tanítómesterének ezt a ilyen hatalmasnak kegyet, hogy így felavatta, és akkor azt mondtam a Maharaj, hogy volt, ezt elmondom.
Legyen a bhaktáknak az áldozatos szolgálja.
Alázatos vagy áldozatos?
Áldozatos. Áldozatos szolgálja. És akkor ez is elég gyakorlatias, hogy akkor a lelki tanítómester erre kér, hogy akkor szolgáljuk áldozatosan bhaktákat. Ezzel tudjuk neki visszafizetni ezt a... Hát, visszatudjuk, hogy nem, de hogy ebben próbálkozni. És akkor egy ilyen módon lehet ezt megpróbálni. És még a építőiparban is van egy ilyen, ami hogyha valaki tudja, ez inkább várja, hogy a kivitelezésbe, a építőszervezésbe, hogyha valaki tudja az elméletet, tényleg tudja, akkor ő csinálja gyakorlatban. Hogyha valaki tudja, de nem olyan 100%-os, akkor ő tanítja. Egy ilyen érdekesen, hogy előjött lépten nyomon így a építőmérnökségbe ez. Az
építészek mellett mindig van egy építőmérnök, mert az építészek az elszálltak. Az volt, vettem volna én.
Gondoltam.
Hogy azok a dolgok nagyon sok aspektusból hallhattunk gyakorlatiasról, és nem ellentmondások, hanem nagyon színes sok aspektusok gyakorlatiasságnak. És mondjuk három szintjét, ez csak én találtam ki, három szintjét a gyakorlatiasságnak, mondjuk azt, hogy énekeljük a Szent nevet, meditáljunk szépen a Szent néven. Vagy másik aspektus, hogy vegyük észre azt, hogy szükség van lekapcsolni a villanyt. Ezzel kapcsolatosan eszembe jutott egy pár történet. Rövidek. Akkor lent laktunk a 41-ben, akkor volt egy cipőm, és akkor úgy használtam, hogy be volt kötve a cipőfűző, és akkor letapostam a sarkát, és akkor jövődöm arra egy, és kérdezte, hogy attól, amiket nem tanítottam meg anyukát, hogy kell felhúzni a cipőt. Egy másik, hogy ugye, van jégeralsót, felveszek két jégeralsót, és a fehéret azt alulra, a sötétet meg felülre. És akkor ilyen gondolom arra, hogy te hogy nézel ki? Fordítva kell csinálni. És volt egy olyan, hogy visszatérve a Pujárira, hogy Góvardalnál kint volt szánkózni. És akkor én fektettem Góvardalnát, és fektetés előtt jött vissza Góvardalnál. És akkor nagyon-nagyon hideg volt Góvardalnál. És akkor kettő dolog vívódott bennem, az egyik az, hogy valaki mondta, hogy hát tegyél rá a lábára, a lótusz lábára melegítőt. A másik meg az, hogy figyelj, ezt nem szoktuk, és ez szabályellenes. És akkor nem tettem rá, és akkor az első hang az tovább ég nélkül mondtam magáért, ilyen is, olyan is. Na aztán elmentem gyógyni azt a szakimot, hogy ez a második, a harmadik az pedig, hogy végül az a gyakorlatiasságnak a célja, hogy visszamenjünk Istenhez, és visszavigyünk Istenhez minél több lelket. És igazából Srila Prabhupád és Krisna akarja mind a hármat tőlünk.
Hárba.